Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Jó szórakozást!
Számos érdekességet tartogat a mai műsor is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen előjáróban. Megkezdi munkáját a Perseverance marsjáró. Szeged középkori városmagját találták meg. Az ókori Jeruzsálem falának egyik részletére bukkantak. Gyakorlati tanácsok allergiásoknak nyárra, aztán kiderül, hogy hogyan védekezzünk a nagy meleg ellen. Beszédképtelen ember gondolatait formált a szavakká egy implantátum. Gyorsabbak a drónok, ha a pilóta helyett egy új algoritmus irányítja őket. Több ezer év után is rejtély, hogyan emésztik fel a fát a hajóférgek, és nem tudni még, hogy megújul-e az ausztrál nagy korallzátony. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Mindenek előtt arról hallhatnak, hogy az egy millimétert sem éri el, mégis megmászhatatlan a világegyetem legkisebb hegye. Csillagászok egy csoportja kiszámolta, milyen magas hegyek lehetnek egy neutron csillagon. A neutron csillagok a világegyetem legsűrűbb objektumai. Tömegük megegyezik a napéval, átmérőjük azonban csupán 10 km, vagyis nem nagyobbak egy városnál. Sűrűségük miatt a neutron csillagok gravitációs vonzása milliárdszorosa a Földének. Emiatt szinte tökéletes gömb alakúak, felszínük majdnem tükörsima. Azért csak majdnem, mert vannak aprócska kitüremkedések az égitesten, ezeket a deformációkat hegyeknek nevezik a szakemberek. Jól lehet, nemigen hasonlítanak földi társaikhoz. Az angol Southamptoni Egyetem doktorandusza és kollégái Fabian Gittings egy új modell segítségével kiderítette, milyen magasra nőhetnek a neutron csillagok hegyei. A szimuláció segítségével kollégái kiszámolták, hogy a neutron csillagok legmagasabb hegyei nem érik el még az 1 millimétert sem. Ez ellentmond azoknak a korábbi tanulmányoknak, amik néhány centiméteresnek vélték ezeket a képződményeket. Habár szemmel észrevehetetlenek, az irdatlan gravitáció, valamint a felfoghatatlanul nagy sugárzás és hőmérséklet miatt ezek a parányi hegyek megmászhatatlanok az emberek számára. És a folytatásban is maradunk az űrben, megkezdi munkáját a Perseverance marsjáró. Az utolsó előkészületeket teszi az amerikai űrkutatási hivatal Perseverance marsjárója, ahhoz, hogy megkezdje a talajminták gyűjtését a Marson, közölték a NASA illetékesei. A hatkerekű geológus robot jelenleg keresi a tudományosan érdekes célpontot a mintagyűjtésre a Jezero kráterben. A mintagyűjtés, amelyet a NASA szakemberei fontos mérföldkőnek neveztek, 2 héten belül kezdődhet meg. A Jezero kráterben február 18-án landolt Perseverance június 1-én kezdte meg tudományos küldetését a Vörösbolygón. Azóta mintegy 4 négyzetkilométernyi területet vizsgált át a kráter talajában. Ebben a térségben lehetnek a legmélyebben fekvő és legősibb kőzetrétegek. A mintagyűjtés 11 napig tart majd, és a rover számos tudományos műszere vesz részt benne. Amikor Neil Armstrong az első talajmintát vette a Holdon, 3 perc 35 másodperc kellett a begyűjtéshez. A Perseverance-nek mintegy 11 napra lesz szüksége ahhoz, hogy befejezze az első mintagyűjtést, mivel az utasításokat több 100 millió kilométerről kapja. Miközben a legösszetettebb, legalkalmasabb és legtisztább rendszerre támaszkodik, amelyet valaha a világűrbe küldtek, mondta el Thomas Zurbön, a NASA igazgatójának tudományos helyettese. A begyűjtött mintákat a rover a Mars talaján kicsin csövekbe tárolja el, amelyekért egy jövőbeni Mars misszió keretében a NASA közösen az Európai űrügynökséggel küld űrjárművet a Vörösbolygóra. Megkezdi tehát munkáját a Perseverance marsjáró, erről hallottak az elmúlt percekben. A folytatásban pedig visszatérünk a Földre, Szeged középkori városmagját találták meg, illetve másik témánk, hogy az ókori Jeruzsálem falának egyik részletére bukkantak izraeli régészek.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány. tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Szeged középkori város magját találták meg, ezzel folytatjuk a tudomány mai állását. A városmagot a Móra Ferenc Múzeum régészei egy belvárosi műemlék rekonstrukción tárták fel egy ásatáson. A múzeum tájékoztatása szerint az ásatáson várostörténeti jelentőségű leleteket tártak fel a régészek. Egy középkorból származó sáncárokra és egy hozzátartozó igen jó állapotban lévő facölök sorra bukkantak. Rendkívül ritkaságnak számít, hogy ilyen éppen megmaradt faanyagot tárjanak fel, ezért speciális kor meghatározásra küldenek egy mintasort. A feltáráson az Árpád-kortól kezdve egészen a 20. századig terjedő időszakból találtak leletanyagot, különböző tárgyakat, épületmaradványokat. Így például gazdag kerámia anyagot a török korból, aranyozott üvegpoharakat a 18. századból, egy teljesen éppen megmaradt bajonettet és egy faborítású résztávcsövet a 20. század elejéről. A Palánkváros részt az 1879-es nagy árvíz után teljesen át- és beépítették, így nagyon ritkán nyílik arra lehetőség, hogy ásatásokat lehessen végezni a középkori városmag területén. Jelenleg műemléki házak felújítását végzik Szeged belvárosában, a Krebs és Burgerháznál, amely épületek az egykori szegedi városmaghoz, a Palánkhoz tartoztak. A rekonstrukciós folyamatok 2021 tavaszán kezdődtek, és várhatóan 2023 tavaszáig tartanak majd. És a szegedi lelet után egy másik, az ókori Jeruzsálem falának egyik részletére bukkantak izraeli régészek. A Dávid városának nevezett területen a babiloni fogság előtti Jeruzsálem falának egyik részletére bukkantak izraeli régészek. A babiloni hódítás előtti Jeruzsálem külső városfalának újonnan feltárt szakaszát a Krisztus előtti 8. században építették, közölte az izraeli régészeti hatóság. A városfal keleti, meredek hegyoldali szakaszánál 50 évvel ezelőtt már megtaláltak két fal részletet egymástól, mintegy 70 méterre, de mindeddig nem sikerült rábukkanni a közöttük található, még ma is stabilan álló várfal nyomára. A tudósok szerint az 5 méter széles építmény sokáig kiválóan szolgálta a védelmet, de második Nabukodonozor babilóniai csapatainak Krisztus előtt 587-ben vagy 86-ban sikerült áthatolniuk rajta és elfoglalták a várost. Noha a babilóniaiak mindent el akartak pusztítani, a külső falnak ezeket a részeit nem rombolták le, mert az túl nagy erőfeszítést igényelt volna a meredek emelkedőn. A felfedezés alátámasztja azt az elméletet, amely szerint a Dávid városa keleti oldalán korábban felfedezett szakaszok is az ősi fal részei voltak, amelyek már az első szentély idején, a babiloni hódoltságig tartó korszakban is álltak. Az első, a mai óvároshoz legközelebb található 30 méteres részt Caitlin Canyon brit régész tárta fel 1968-ban, a második, jóval délebbre lévő, 90 méter hosszú részletet pedig 10 évvel később Yigal Shiloh izraeli régész. A két szakasz nagyon hasonlított egymásra, nagyjából azonos domborzati magasságban emelték őket hasonló módon, kötőanyag, valamint vakolat vagy földkitöltés nélkül, csak kövekből 5 méter szélességben, 3-4,5 méter magasan. A Dávid városában végzett korábbi ásatásokon a régészek bizonyítékokat találtak a babilóniai támadásra, ugyanis egy ebből a korból származó vastag rétegben hamura és törött cserepekre bukkantak. A kutatók szerint valószínűleg Ezékiás júdeai király a Krisztus előtti 8.-7. században építhette a falat, amikor Szenáhérib asszír király hatalmas büntetősereggel elfoglalta a falakkal védett júdeai városokat, és Krisztus előtt 701-ben körülvette Jeruzsálemet is. A királyok második könyve leírja, hogy Ezékiás megtagadta az adófizetést az asszíroknak, és feltételezhette, hogy ezért bosszút állnak rajta, ami védekező építkezésre késztethette. Az ókori Jeruzsálem falának egyik részletére bukkantak izraeli régészek, erről szóltunk az elmúlt percekben, ami pedig a folytatást illeti, egy aktuális téma következik az orvostudomány világából, gyakorlati tanácsokat hallhatnak az allergiások nyárra.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A folytatásban tehát gyakorlati tanácsok következnek az allergiások számára. Magyarországon közel 2 millió embert érint a nyári allergia szezon. Ők a pollen allergiások, akiknek kora tavasztól akár késő őszig is fennállhatnak a tüneteik. És bár a kezelés részeként gyógyszereket is kaphatnak, a legjobb, ha megpróbálják elkerülni az allergénekkel történő érintkezést, ha már tehetik. Néhány trükkel azonban allergiásan is elviselhetőbbé válhatnak a hétköznapok. De mi is áll az allergiás reakció hátterében? Nos, egyfajta túlzott immunválasz. Védekező rendszerünk működésének alapja, hogyha idegen anyag kerül a szervezetünkbe, ellenanyagokkal próbáljuk meg hatástalanítani. Így küzdünk a bakteriális, gombás vagy vírusos fertőzésekkel szemben is. Az allergiások immunrendszere azonban olyan anyagokat is megtámad, amelyeket normális esetekben nem kellene. Ide tartozik a virágpor, a poratkák ürüléke, a házi állatok szőre, egyes gombafajok, vagy éppen élelmiszerek, gyógyszerek, vegyszerek, fémek. Maga a folyamat úgy néz ki, hogy a testünkbe bejutó allergén kapcsolódik az úgynevezett IgE molekulákhoz, amelyeket azért termelünk, hogy azok felismerjék és ártalmatlanítsák a számunkra veszélyes kórokozókat. Az allergiát gyógyszeresen antihisztaminokkal vagy szteroidokkal kezelik, valamint helyileg alkalmazható orrszpréket, orrüblítőket, szemcseppeket, kenőcsöket, krémeket javasolnak a panaszok mérséklésére. Emellett azt is tanácsolják, hogy amennyire lehet, próbáljuk kerülni a virágporral való találkozást. Nos, ehhez mi is ajánlunk néhány gyakorlati praktikát. Először is ne a reggeli órákban szellőztessünk. Érdemes akkor kinyitni az ablakot, amikor már valamelyest csökken a pollen koncentráció mértéke. Mivel hajnal 5 és délelőtt 10 óra között száll a legtöbb pollen a levegőben, jobban járunk, ha csak délután vagy este felé engedünk be friss levegőt a lakásba. Sokat segíthet a légkondicionáló használata is, ha hűsíteni szeretnénk a szobát, de ne feledkezzünk el arról, hogy a szűrőket rendszeresen tisztítani kell, különben penészessé válhatnak. Ugyanez vonatkozik a járművek légkondicionálóinak használatára is. Menet közben érdemes zárva tartanunk az autók ablakait, és inkább a belső keringetésű rendszeren át megoldani a levegőztetést, de csak is akkor, ha évente legalább egyszer kitisztítatjuk a jármű pollen szűrőit. Aztán hajmosás minden nap. Mivel a virágpor finom szemcséi a hajunkba is beletapadnak, érdemes azt naponta megmosnunk. Így a párnákra sem jutnak pollenek, és nyugodtabb lesz az éjszakánk. Teregessünk zárt térben, bár semmi sem hasonlítható a frissen mosott, napon szárított ruhák illatához. Az allergiások jobban teszik, ha lemondanak erről, és nem a szabadban teregetnek. A nedves textilen ugyanis még jobban megtapadnak a pollenek, mint a szárazon. Válasszuk az úszást. Nyári szezonban érdemes kerülni az olyan sportágokat, amelyek füves pályát igényelnek. Válasszuk inkább a zárt termi edzéseket, vagy járjunk úszodába. Nyaraljunk a hegyekben vagy a tengerparton. A sós levegő gyulladás csökkentő hatású, ezért az allergiások számára a tengerpartok kiváló úti célt jelentenek, ha a nyaralásról van szó. Tüneteik a hegyekben is mérséklődnek, magas területeken ugyanis egyáltalán nincs jelen a parlagfű. Aztán vigyázzunk az ételekkel is. Minden tizedik pollen allergiást érint az úgynevezett keresztallergia. Ez azt jelenti, hogy a szervezet ugyanúgy reagál olyan ételekre, amelyek összetevői szerkezetükben az allergénekre hasonlítanak. Például a nyírfa pollen allergiásoknak tanácsos mérsékelniük az alma, a körte, a barack, a szilva, a cseresznye, a zeller, a répa, a burgonya, illetve a mogyoró és a mandula fogyasztását, a fűpollen allergiásoknak pedig a dinnyével, a banánnal, a cukkinivel és a paradicsommal kell vigyázniuk. Érdemes tehát megfogadni ezeket a tanácsokat, hogy elviselhetőbb legyen az allergia. És a folytatásban is maradunk még az orvostudománynál egy másik aktuális témával. Kiderül, hogy hogyan védekezzünk a nagy meleg ellen. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben témánk, hogy hogyan védekezzünk a nagy meleg ellen. A kánikula, amiből idén nyáron is kijut, szervezetünk egészére hatással van. A hőség miatt ereink kitágulnak, ami alacsonyabb vérnyomáshoz vezet, emiatt pedig szívünknek keményebben kell dolgoznia, hogy vérünket pumpálja. Ám ha a vérnyomásunk túlságosan lecsökken, megnő a szívroham kockázata. Párás melegben szó szerint ömlik rólunk a víz. Nem véletlenül, ilyenkor a legtöbb ember fokozottan izzad, ami jelentős és gyors folyadék és ásványi anyag, a többi között sóveszteséghez vezethet. Ha ezeket nem megfelelő mennyiségben pótoljuk, az tartós melegben többféle betegséghez vezethet, akár hőkimerüléshez is. Legjellemzőbb tünetei közé tartozik a szédülés, az ájulás, a hányinger, a zavarodottság, a fejfájás, az erős izzadás, az izomgörcsök, a fáradtság, a szaporalégzés és a szaporapulzus. Ha valakinél felmerül a hőkimerülés gyanúja, fontos, hogy a lehető leghamarabb hűvös helyre kísérjük. Fektessük le vagy helyezzük kényelmes pozícióba, hogy tudjon pihenni. Itassuk, tegyünk a testére hidegvizes borogatást, és mielőbb hívjuk a mentőket, mert ez az állapot szakszerű ellátást igényel, különben tartós egészségkárosodáshoz vezethet. Szervezetünk arra törekszik, hogy a maghőmérsékletet 37,5 Celsius fok körül tartsa, legyen szó nagyon hidegről vagy kánikuláról. Ez az ideális hőmérséklet, ami biztosítja, hogy testünk kiegyensúlyozottan működjön. Ahogy melegszik az idő, úgy kell szervezetünknek egyre keményebben dolgoznia, hogy alacsonyan tartsa a maghőmérsékletet. Az izzadás erre a legjobb fegyver. Természetes hőfokszabályozó. Ahogy bőrünkről párolog a víz, hőveszteség keletkezik, ami jelentős mennyiségű folyadékot és ásványi anyagot von el a szervezetünkből. Ezt mielőbb pótolnunk kell. A nagy melegben a hőkimerülés mellett a hőguta veszélye is fennáll. A hőgutát kapókat onnan lehet felismerni, hogy gyakran abba hagyják az izzadást, annak ellenére, hogy nagyon melegük van, testhőmérsékletük meghaladja a 40 Celsius fokot, és görcsrohamok léphetnek fel náluk, vagy elveszíthetik az eszméletüket. Emellett a hőguta jellegzetes tünetei közé tartozik még a szédülés, a hányinger és a hányás is. Korai stádiumban a szervezet még képes kompenzálni, vagyis nagyjából kivédeni a káros következményeket, ám később már nem. Ilyenkor a bőr szederjessé válik, tapintása hűvös lesz, a pulzus megemelkedik, ezzel együtt romlik a szívműködés. A hőguta esetén is fontos az azonnali segítség. Vigyük az érintettet hűvös helyre. Fektessük le, emeljük fel egy kissé a lábát, majd itassuk folyadékkal, és igyekezzünk hűteni a bőrét. Permetezzük hideg vízzel és legyezzük. Ilyenkor a hónaj tájékra vagy a nyakra helyezett hideg borogatás is jót tesz. Ne felejtsünk el mentőt hívni, mert ez az állapot is károsodással járhat, ami az agyat, a szívet vagy akár a májat, esetleg a tüdőt érintheti. Nos, hogyan védekezzünk a nagy meleg ellen? Tartósan figyeljünk arra, hogy elegendő folyadékot fogyasszunk. Ha útra kelünk, mindig legyen nálunk egy palack víz, hogy folyamatosan hidratálhassunk. Nagy melegben válasszunk szellős öltözéket, így bőrünk levegőhöz juthat, és az izzadság könnyebben elpárologhat. A tűző nap ellen védekezzünk kalappal, napszemüveggel. Minimalizáljuk az alkoholfogyasztást, mert az növelheti a kiszáradás kockázatát. Ha kint melegebb van, mint otthonunkban, szerencsés egész nap zárva tartani az ablakot és behúzni a függönyt, vagy leengedni a redőnyt, hogy ne melegedjen túl a lakás, különösen, ha besüt a nap. És ezek után a folytatásban orvostudomány és technika. Beszédképtelen ember gondolatait formált a szavakká egy implantátum, illetve jön majd egy másik hír a technika világából. Gyorsabbak a drónok, ha a pilóta helyett egy új algoritmus irányítja őket.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Technológia. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Mint ahogy ígértem, a következő percekben témánk, hogy beszédképtelen ember gondolatait formálta a szavakká egy implantátum. Páratlan eredményről számolt be az Oregon Egészségügyi és Tudományos Egyetem. Részlegesen visszaadták a beszédképességét számítógép segítségével egy olyan embernek, aki teljesen lebénult és képtelen hangokat képezni. A csak Pancsónak nevezett beteg tulajdonképpen nem beszélni tanult meg újra, hanem gondolatait szavak formájában fordította le egy képernyőre. Az egyik tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a férfinak elég volt csak arra gondolnia, hogy beszél, a szavak pedig meg is jelentek a képernyőn. A szakértők szerint elképzelhető, hogy az agy beszédmotoros területein megjelenő elektromos aktivitás segítségével le lehet fordítani, hogy mire gondol valaki. A kutatóknak azért is volt nehéz dolguk, mert fogalmuk sem volt arról, hogy Pancsónak van-e olyan agykárosodása, ami miatt egyáltalán nem képes kommunikálni. Így még abban sem lehettek biztosak, hogy a technológia működik és kapnak eredményt. Egyelőre az agyba ültethető implantátummal dolgozó technológia nem tökéletes. 9000 szóból csak körülbelül fele esetben volt képes helyesen megtippelni, mit szeretne mondani a páciens. Ennek ellenére a beteg azt kommunikálta, hogy a tech megváltoztatta az életét. Addig ugyanis az orvosai azt mondták, semmi esélye sincs arra, hogy újra kommunikálni tudjon. Beszédképtelen ember gondolatait formálta szavakká egy implantátum, erről hallottak az elmúlt percekben, a folytatásban pedig egy hír a technika világából. Gyorsabbak a drónok, ha a pilóta helyett egy új algoritmus irányítja őket. Először repült gyorsabban egy önirányítású, 4 propelleres drón a profi drónpilóták által irányítottnál. Köszönhetően egy új algoritmusnak, amelyet a Zürichi Egyetem kutatói fejlesztettek ki. Az algoritmus kiszámolja az időben legkedvezőbb röppályát, amely teljes mértékben figyelembe veszi a drónok korlátait. Akkumulátoruk korlátozott élettartama miatt a drónoknak a lehető legrövidebb időn belül kell végrehajtaniuk feladataikat. Eközben számos olyan pont kerül útjukba, amely miatt változtatniuk kell az útvonalterven, sajátos helyeket kell megfigyelniük, mi alatt a legjobb röppályát kell követniük, a megfelelő gyorsulást, lassulást kell alkalmazniuk. A legjobb drónpilóták nagyon jók-e feladatok teljesítésében, és a drónok versenyében eddig mindig gyorsabban teljesítették az adott távot az önirányítású drónoknál. A Zürichi Egyetem kutatócsoportja által megalkotott algoritmus azonban képes megtalálni a leggyorsabb röppályát egy 4 propelleres drón számára, amelynek útját számos útvonalpont módosíthatja. A kísérleti versenypályán drónunk legyőzte a világ 2 legjobb pilótáját, idézte Davide Scaramuzzát, az egyetem robotika és érzékelés kutatócsoportjának vezetőjét az egyik tudományos technológiai hírportál. Az algoritmus arra utasítja a drónt, hogy haladjon keresztül az összes útjában álló útvonalponton, de nem mondja meg neki, hogy hogyan és miként tegye meg. Az autonóm drónokon külső kamerák vannak, amelyek pontosan rögzítik a drón mozgását, hogy valós idejű információkkal lássák el az algoritmust arról, hogy az adott pillanatban hol jár az eszköz. Mielőtt az újdonságot forgalomba hoznák, még fejlesztésekre lesz szükség, mivel jelenleg 1 óra alatt képes a számítógép kiszámolni az időben legkedvezőbb röppályát. A jövőben külső kamerák helyett fedélzeti kamerákkal akarják ellátni a járművet. Az algoritmusnak széleskörű alkalmazási lehetőségei vannak a csomagszállításban, a kutatásban és mentésben, valamint számos más területen. Ennyit tehát arról, hogy gyorsabbak a drónok, ha a pilóta helyett egy új algoritmus irányítja őket. Ami pedig a folytatást illeti, 2 hír következik rövidesen az állatvilágból. Több ezer év után is rejtély, hogyan emésztik fel a fát a hajóférgek, illetve nem tudni még, hogy megújul-e az ausztrál nagy korallzátony. Mindjárt ennek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Több ezer év után is rejtély, hogyan emésztik fel a fát a hajóférgek. Ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. A hajóférgek falánkfalatok. Ezek a tengeri termeszek évezredek óta kielégíthetetlen étvágyukkal süllyesztik el a hajókat, és teszik tönkre a rakpartokat. A tudósok azonban még mindig nem tudják, hogyan képesek ilyen gyorsan megemészteni ennyi fás növényi anyagot. A hajóféreg tulajdonképpen nem féreg, mert valójában a kagylók egy szokatlan sós vízi csoportjába tartozik, jócskán redukálódott, visszafejlődött házzal. Azért vált hírhedtté, mert belefúrja magát a tengervízbe merült faanyagokba. Ezáltal sok esetben megrongálja a fából készült építményeket, például mólókat, dokkokat, fahajókat. Hihetetlen állatok, és nem véletlenül hívják őket a tengerek termeszének, mondta el Rayban Shipley, az angliai Portsmouth Egyetem mikrobiológusa. Már az ókori görögök is írtak róluk, de Kolumbusz Kristóf is elvesztette flottáját a pusztításuk miatt. Ráadásul a hajóférgek ma is jelentős károkat okoznak minden évben. Ám ezek az állatok tele vannak rejtéllyel. A termeszekhez hasonlítva a hajóféreg vizsgálatát a tudósok korábban valamilyen oknál fogva elhanyagolták. Ennek eredményeként nagyon keveset tudunk arról, hogy ezek az izgalmas, tengeri élőlények miként emészthetik meg a fás növényi anyagokat. Az emésztés általában ugyanis a mikrobákkal kapcsolatos, de a hajóférgeknél csak nemrégiben találtak meglepően steril bélrendszert a tudósok. Míg kopoltyúik szükség esetén enzimeket juttathatnak a cellulóz megemésztésére, a kutatók nem tudják kideríteni, pontosan hogyan működnek. A hajóférgeknek nem kell megküzdenie például a ligninnel, amely egy bonyolult kémiai anyag, amit többnyire fából nyernek. Ezeknél az állatoknál hiányoznak azok az enzimek, amelyek általában lebontják ezt a kemény anyagot. Megvizsgáltuk a hajóféreg 5 különböző fajának teljes genomját, és olyan specifikus fehérje csoportokat kerestünk, amelyek létrehozzák azokat az enzimeket, amelyekről tudjuk, hogy képesek megemészteni a lignint, mutatott rá Stefanos Stravorvadis, a Massachusetts Egyetem mikrobiológusa. A keresésem sikertelenül zárult. Tehát hogyan emésztik meg a hajóférgek a fát? Nos, ez továbbra is rejtély marad. A sós-vizes kagylók e csoportjával kapcsolatos korábbi kutatások során nem sikerült azonosítani egyetlen olyan enzimet sem, amelyről ismert, hogy lebontja a lignint, csak azokat, amelyek a cellulózt bontják le. Továbbra is rejtély tehát, hogy hogyan emésztik fel a fát a hajóférgek, és a folytatásban egy másik tengerhez kapcsolódó téma, nem tudni még, hogy megújul-e az ausztrál nagy korallzátony. A szakemberek idén júniusban javasolták, hogy a világ legnagyobb zátonyrendszerét sorolják a veszélyeztetett helyszínek közé, mivel a korallok nagyrészt az éghajlatváltozás miatt károsodtak. Az Ausztrál Tengertudományi Intézet szerint a korallzátony jelenleg a regenerálódási időszakban van, miután egy évtizedig károsította a hőség okozta stressz, valamint a sok ciklon. Az éghajlattal kapcsolatos szélsőségesebb időjárási események és a töviskoronás tengeri csillagok elterjedése miatt az zátonynak kevesebb lehetősége van a regenerálódásra. A tudósok megállapították, hogy az elmúlt 2 évben a vizsgált 81 helyszín közül 69-ben megnőtt a kemény korallok mennyisége. Egy tavaly októberben közzétett tudományos kutatás szerint a 2300 kilométernyi rendszer 1995 óta elveszítette koralljainak felét, az óceánon tapasztalható hőhullámok ugyanis tömeges korallfehéredést okoztak. A legfrissebb eredmények azzal kecsegtetnek, hogy a zátony még mindig ellenálló. Ugyanakkor a klímaváltozás és más tényezők hatással vannak a zátonyt alkotó organizmusokra. Nem tudni tehát még, hogy megújul-e az ausztrál nagy korallzátony, erről szóltunk az elmúlt percekben, és ennyi fért a mai műsorba, híreinket, témáinkat, tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.